füles bagolyolvasó, Kárpáti Aurél, a bihari remete. 109 esztendő előtt sugarasabb ősz járt a Berettyó Kovácsi pusztán. Dér alig fogta a hervadó füvet. A lápos elmélyült ezüst tükrében vénülő szép asszonyok telhetetlen hiúságával nézegette magát a felhőtlen magasság slenna síkon, az istrázsát álló jegenyék fölé, hálós aranysátort vett délszínben a nap. Nagy, égigérő csend rejtegette a messzi tanyákat, a töretlen náderdőt, a löszpart meredekén bókoló rozmarink hűsövény csalankás dombolt martjából kimagasló fehér udvarházat, melynek zsindei süvegét a néhai bécsi királynő új módia szerint vonatta dupla peremre Bessenyei György úr. A délnek szaladt nyár siettében itt felejtett néhány hévhetet. Csak alkonyattáj csétált, végig a bihari rónák szélén a közelítő november, violás köduszáját elterítve a friss szántások fölött. Az öreg úr, aki egyre ritkábban mártotta meg elébb oly szapor alult tollat a kalamárisban, írás nélkül is fogyott abból a ténta, mogorva szótlanságban járta a kúria pipa füstös, homályos szobáig gyakorta tekintett ki az ablakon túl esteledő őszbe. Mi járhatott eszében, Isten tudja, Isten, akit Monsie úr voltaire bőrbe kötött, aranyba metszett könyveinek gonosz sillogizmusával tagadott, talán a pataki kisdiák betűirtózása, amely nagy egészséges ösztön szégyenkezésbe betegedett a királyasszony tudós városában, hol annyi átvirrasztott éjszakán ismételgette a francia grammatikácska rendhagyó verbumait, míg a többiek, a sárga csizmában, aranypaszomántos veres dolmányban, párducos mentében ékeskedő hármális nemesi fiak, hajporos dámákkal lenyelegtek a sömbrunni rózsalugasok alatt, avagy talpas poharat haigáltak a grünekad zepók hasú csaposának fejéhez. De az is lehet, hogy ez enyhe őszön emlékezései támadtak az őszemű bécsi grófnéról, aki mosolygó komolysággal hallgatta a megtanulhatatlan nyelven írott tragédia recsegő sorait. Véres áldozatját látom trónusomnak, mely kínos hatalma van királyságomnak, ágist örökösen kesergem vesztével, mert noha elpártolt, de nagy volt szívével. Ilyen csendes ősz időben sok régi dolgok megfordulnak öreg emberek fejében. Derék úr volt, testes, válas, sűrűvérű besenyő fajta, 63 esztendős korára is kemény bikanyakkal zsbárjárása kissé elnehezedett, soha se vesztette el egészen a hajdani testőr mozdulatának feszes rugalmasságát. Ha egy-egy mérges indulatú, disznótoros, boros estéjét követő hajnalon kihozott a rázós szekerén a váradi olasz sebészt, aki Erdélyországban is híres volt a köpőzésről, utána nyerekbe zökkent s 9 agárral késő délutánig futtatta a nyulat a Berettyó síkján. Hanem azért a haja csak szép, tiszta ezüstbe keveredett, mint régi Allonge barókája, ahogy Naládzi uram szokta volt emlegetni a parókát. S hogy ő maga is az elmúlás borús gondjaiba tévedt olykor, arról nem csak a természet világa, vagy a józan okosság dicséretes a bihari remete kerekbetűs kézirat tekercsei árulkodtak ott a kicsiny, házi bibliotékában, hanem a deszkás kert sarkában álló almafa is, amelyet fejfául rendelt magának öreg Bessenyei György, még a múlt tavaszon kimérve tövében síri ágya helyét. Kínzó titkokat rejtegetett ez a pusztai egyedülségben lemorzsolt 25 esztendő, a lét és halál fejthetetlen kérdéseiről, a múltba ereszkedett ifjúság visszahozhatatlanságáról s a komorag legénység család után sajgó epekedéséről. De minden titkai között legfájdalmasabb, mert legmagyarabb, annak a nagy értetlen erőnek csodája, amely a musákkal szeretkező daliás testőr kezéből kiütötte a rigmust kereső tollat s a simagallus nyelven társalkodó udvarból visszasodorta egy nap az ősi portára, villásszarvú ökrei és fagyús üstökű béresei közé. Micsoda hatalom hajtotta, hogy levesse a szűk karma zsindolmányt, fölrúgja az incselgő gráziát, hogy megszaladjon a bársony szájú grófné forró csókja elől, megtorpanjon nyugat nyíló szezáma küszöbén s hogy hazatérüljön. Szügybe vágott daccal, kopott décbundát vonván a raszos vállára, tajték pipák érését vigyázni, parasztszolgálók állát csibdesni, póri meséit hallgatni, maga borát inni, elzsírosodni s végtelen őszi napokon egykedvűn nézni az ónos esőfüggönyét a fekete barázdák fölött. Kirendelte, micsoda homályban lakó istenség parancsolta rá ezt a sorsot, amelyről ma sem biztos, hogy rontás-e avagy szentséges kiváltság, önmagába visszaforduló ereje a titokzatos ázsiai léleknek. 109 esztendő előtt Bessenyei György úr, a néki megadatott utolsó őszön gyakorta töprenkedhetettem-e hiába valóságokon. Nyugtalanul méregette az öblös szobákat, mindenféle régi írásokat hányt föl, pattogva szitta a lusta cselédeket s egyre sűrűbben küldött be váradra az olasz felcserért. Álmatlan éjszakáim pedig hangos perbe szállt az Istennel, akit nyakas kálvinistaság a pápista húton sem bírt egészen megtalálni. Egy estébe hajló délután épp a nagyház ablaka előtt áldogált, mikor kerékkattogás verte fel a csendecsbőrfedeles, magas ringóra szíjazott vén hintó fordult a kúria elé. A bakompofon csapott kalapos kocsis tartotta a gyeplőt, s fehér kesztyű sinas eresztette le a vashágcsót egy selyem mantillás idősebb delnő előtt, öreg Bessenyei György kicsit megtántorodott, hogy ráismert a váratlan vendégre. Valami gonosz nyilallás vágott a mellébe, s hirtelen megfogódzott a faragott szép támlájába. Harmadnapos szakállal, elnyűjt csizmában, pipafüst szagú, pecsétes házi kabátban, de meg így, itt, annyi esztendő után, nem lehet ma ezt a vendéget fogadni. Elfulladt sietséggel szólt át a húgának a másik szobába, eredj le szaporán a hintóhos, mondd meg a bécsi grófnénak, hogy én már ott lakom a kertben, az öreg almafa alatt az utolsó köszöntést néki küldtem. Aztán vigyázva lopakodott vissza az ablakhoz sugráló szívvel leste, mint fehéredik el a hírre az őszemű, bársony szájú asszony, mint indul el elakadó léptekkel a kert felé, és mint kulcsolja össze kezét, lehajtott fejjel állván hosszan, mozdulatlanul a leveletlen almafa előtt. S csak akkor szakadt föl mély sóhajtása, mikor a grófné már visszaült a hintóba, s a pofon csapott kalapú kocsis megcserdítette az ostort az ágaskodó lovak fölött. A hintó elgördült, visszavárat felé, ahol hosszabb látogatóban járt a bécsi grófné. Öreg Bessenyei György pedig nem sokkal ezután nyergeltetett, nyakába vont a kopott décbundáját, fölfordult a lóras nyomába vágott az elporzott hintónak. Nem sietett, lépésben haladt, nem akart utolérni senkit, semmit. A határdomb tetején aztán megrántotta a lovaszáját. Megállott. Áthajolt a nehéz vasderes nyaka fölött, szeme fölé ernyőzte tenyeréccsel nézett messze nyugat felé a gyengén párázó violás ködökbe, amerre a bécsi paloták cifratornyai magasodnak, valahol a Tiszán túl, Dunán túl. Mögötte, a berettyó menti síkon, elfeketette kazárnyak. Utolsó sugara is kilobbant a lefutott napnak.